evangéliumból olvasunk a 16. fejezetből, az 5. verstől a 15. versig bezáródó ige szakaszban a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyéből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban! A tanítványok megszomorodott lélekkel állnak ott, ahol a Mester azt mondja, hogy egy kis idő és többé nem láttok engem. Egy francia közmondás szerint minden elválás, minden búcsúzás egy kis halál is egyúttal. És ebben bizony nagyon sok igazság van. Amikor az ember búcsúzik, legyen az akár egy pályaudvaron, vagy egy messzi idegenben, vagy bárhova-hova az élet sodorja, nem tudja, hogy lesz-e még alkalma, lehetősége egy következő találkozásra. Valódi értelemben igazából egy kis halál, amikor az embernek el kell válnia valakitől, aki fontos számára, aki közel áll hozzá. A tanítványok egy rendkívüli esemény sorozatnak a kezdetén vannak Jézussal együtt. Egy olyan esemény sorozatnak a kezdetén, amelyre Jézust már felkészítette az Atya. De a tanítványok nem tudják és nem értik. Az elválásnak a folyamatáról van szó, testvérek. Az elválásnak a folyamatáról, vagy másképpen a passió történetről, a szenvedés történetről. Az elválásról, hogyan foszlik szerte minden 3 évi odaadó hűséges követés után. Júdás az első, aki csókkal árulja el a Mestert. Vigyétek! Ennyi. A következő, amikor azt kell látni a tanítványoknak, hogy Jézust megkötözve átadják a főpapnak, Annásnak. Ott van a kihallgatás, és aztán Kajafás kezébe kerül, és a főpap felteszi neki azt a kérdést, Mondd meg, eskü alatt kényszerítelek téged. Te vagy a Krisztus, az áldott Isten fia. Mit válaszol erre Jézus? Te mondod. És innentől kezdve az események elszabadulnak. Katonák százai köbdösik, arcú csapják, ütik, kézzel és bottal Jézust. Pilátus kezébe adják, de Pilátus nem tudja, hogy mit évő legyen. A sokaság kérésére elengedi, hogy halálra menjen, és a kivégző osztag kíséri őt. Megkorbácsolják, 39 korbácsütéssel, testvére. Sokan már ebbe belehaltak. Utána pedig átadják, hogy gúnyolják, hogy nevetségtárgyává tegyék, hogy aztán odajutassák a Golgotára, és két gonosztevővel együtt megfeszítsék a mestert. Átadják Jézust a halálnak. 3 órát szenved ott a kereszten, és aztán délután 3 órakor meghal. Nem tudom, hogy figyeltetek-e, testvérek, rá, hogy hányszor is adják át Jézust. Hányszor kell szembesülnie ezzel a tanítványoknak, mert a történet leírata szerint 7-szer. A Bibliában egy szent száma, teljességnek a száma. Így kellett minden, hogy beteljesüljön. Tanítványok szerte szaladnak. Hogyan lehet valaki messiás, akivel az emberek így bánhatnak, így bánnak? János pedig éppen arról tesz bizonyságot az evangéliumában, hogy így kell megdicsőülni az ember fiának. Így kell feljutnia a trónra, a Golgota keresztjére, hogy aztán, ha felemeltetett, sokakat magához vonjon. Reményik Sándor In hoc signo című versében így ír: In hoc signo, e jelben győzni fogsz. A kereszt ez a jel. A kereszt, mely lesújt, és a kereszt, mely mindig felemel. Jézus dicsőségének az útja ez. Bár sokan úgy gondolták, hogy átkozott, aki a fán függ, mégis Jézus dicsőségének az útja, mert az Atya útja ez, és az Atya egy Jézussal. Micsoda csodálatos szemlélet ez, belelátni Isten világosságába, belelátni abba, hogy Jézus hogyan adja az életét értünk. Igen, testvérek, magát adja értünk. Egészen más módon, mint ahogy az emberi értelem, logika gondolná. Az evangéliumban most azt olvassuk, testvérek, hogy azt kérdezi Jézus, hogy én elbúcsúzom, hogy elmegyek, és nem kérdezi senki tőletek, hogy hová megyek. Milyen döbbenetes mondat ez. De milyen csodálatos a következő, ahol Jézus azt mondja, hogy jobb nektek, ha én most elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el a pártfogó, a vigasztaló, a bátorító, a reményt adó lélek, aki majd rólam tesz bizonyságot, mert ugyanúgy, mint ahogy Jézus az Atyából merít, a lélek is Jézusból merít. Nem véletlen. Ugye Luther egy prédikációjában ilyen szépen fogalmaz, hogy a Szentlélek olyan, mint az a hárfás, akinek egyetlen dallam van csak a repertoárjában. Jézus, Jézus, Jézus. Eljön a pártfogó, a vigasztaló, hogy világossá, értelmessé tegye számunkra Jézusnak a misztériumát, hogy többé ne az idegenség világába űzzük előtt, hanem megértsük, hogy mindaz, ami történt, miattunk, helyettünk és értünk történt. Hogy így legyen valóságosá Jézus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése. A Szentlélek az, amely ezt a dicsőséget, Jézus dicsőségét elhozza a mi életünkbe, beragyogtatja, amely meggazdagít bennünket, amely felnyitja a mi sokszor lelecsukódó szemeinket, hogy azokról lepattanjon a pikkely. Milyen csodálatosan olvassuk Pál apostol történeténél is, Pál megtérésén is, ugye olyan, mintha valami akadályozta volna a látását, hogy felismerje. Sokak életében Jézus keresztje a botránkozás keresztje lett. Azt mondja Pál, és vele együtt vallom én is, hogy mi, akik pedig megmenekülünk, Isten dicsőségének a fája lett. Testvérem, vallod-e ezt? Tudod-e így elfogadni? Tudsz-e így tekinteni az élet urára, Jézusra, hogy ő igen, helyetted megtette mindazt, ami jogos büntetésként téged érhetett volna ott a kereszten? És ebben a testben át tudod-e venni Jézus életének a gazdagságát, keresztjét, feltámadásának az erejét? Vajon ezzel a lendülettel jársz-e? Hirdeted, hogy nekem élő Jézusom van. Keresztelő János, amikor elkezdte a munkásságát, és sokan mentek hozzá, hogy bűneik bocsánatát vegyék és megkeresztelkedjenek. Megkérdezték tőle, hogy te vagy az eljövendő, akit várunk. És mit mondott keresztelő János? Azt mondta, hogy én csak követ vagyok. Jön majd valaki utánam, aki sokkal hatalmasabb nálam, akinek arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam, ő majd nem vízzel, hanem a Szentléleknek, a léleknek a tüzével fog benneteket megkeresztelni. Lélekkel és tűzzel. Hogy befejezze azt a művet, amit keresztelő János által az Úr elkezdett. De aztán Jézus ugye csodálatosan erről beszél, hogy aztán a Szentlélek pedig eljön, a vigasztaló, a pártfogó, hogy befejezze azt a művet, amelyet Jézus elkezdett. Vagyis, hogy megpecsételődjön az életünkben kitörölhetetlen jelleggel, hogy ezt a Jézust Úrrá, Krisztussá tette az Isten. Az én életemben, és Úrrá és Krisztussá teheti a te életedben is. Milyen csodálatos, testvérek, mint ebben a történetben az, hogy az Isten országa, sokszor, hogy Jézus beszél róla, olyan, mint egy mustármag. Egy picinke, láthatatlan kis mag, amelyet Isten elhint, és aztán, mikor megnövekszik, terebélyes fává nő. Igen, Isten országában így van. Az emberi életünknek az a folyamata, hogy elindulnak vállalkozások, elindulnak eszmék, elindulnak tanítások, meghódítani a világot, és azok egy ideig virágzanak, majd aztán a feledés homályába tűnnek. Isten országában éppen ellenkezőleg van. Az evangélium nő és terebélyesedik. Eljut sokak szívébe, hogy ott aztán Isten teljességre vigye az ő üdvösséges munkáját. Jézus többé nem úgy ismerett testvérem, mint történelmi szemét. Jézus már nem egy a történelem könyvből. Jézus több annál, és ezt a lélek teszi világossá számodra. Mert minden embernél szánalomra méltóbb vagyok, és minden embernél szánalomra méltóbb vagy, ha Jézust pusztán csak történeti személyként ismered, aki megszületett, aki itt élt, aki meghalt, még legjobb esetben elmondod azt is, hogy feltámadt, de mindez kevés, testvérem. Kimaradsz mind abból a jóból, amit Isten elkészített számodra, ha csak ennyit tudsz vallani. Mert Jézus több egy történelmi személynél. Jézus maga a testet öltött Isten. És ő benned is, bennem is lakozást vehet, és lakozást vesz nap mint nap. Egy ismeretlen költőtől szeretnék néhány sort felolvasni, testvérek. Lelkünket, mint fényt az este, az ég magához vonja. Hanyatló árnyunk, mint a rög, majd a rögre borul, és por lesz lent a porban. Utánunk másik nemzedék jön. Mi lesz szerelme, álma útja, eltévedve a rengetegben nyomunkat, hogyha a szél befújja. Én nem tudom, de szívemet, mint élő tükröt a fénybe tartom, hogy Istenünk örök derűjét sugározza fiunkra arcom. Kegyelme százezernyi szintén szeretném így tükrözni vissza. Hadd lásson gyermekünk az égig, míg lelke ezt a fényt felissza. Milyen csodálatos ez a képi világ, amely ebből a költeményből átsugárzik. Megélni a világosságot, a világ világosságát, hogy aztán azt a másik arcába beleragyogt. Milyen csodálatos gondolat ez. Erre érlel meg téged a Szentlélek. Ez nem magadtól van. Isten ajándéka ez az ő lelke által, hogy megjelenjen benned az a bizonyosság, hogy Jézus él, hogy Jézus hatalommal bír, és hogy Jézus ma is szerte jár, hogy sokakat meggyógyítson, és új életre szüljön. Gyökösi Endre a Boldog Mondások margójára írt néhány parafrázist, és ilyen néhány gondolatot szeretnék ebből felolvasni. Így ír a Jézusi Boldog Mondásoknak a margójára a református lelkész és pásztorálpszichológus: boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert öröm lesz az életük. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. És boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakontúrástól, mert sok zavartól kimélik meg önmagukat. Milyen szépen fogalmaz itt Gyökösi. Ez az, amit valójában a Szentlélek által élünk és tapasztalunk meg. Egy Manilában járt keresztény csoport a várost megtekintve elment a város szélén lévő szeméttelepre. Ez a szeméttelep, ez mai napig is létezik sajnos, és folyamatosan füstölög. S több száz gyerek kuporgott ott, és keresgélt a szemétdombon valamit, valami értékeset. A keresztény csoport a szemétdomb mögött megpillantott egy kis templomot, és rajta a keresztet. Ilyen döbbenetes testvérek. A szemétdomb a civilizációnknak a szemétdombja mögött ott van a kereszt, amely az egyedüli megoldás, a lehetséges megoldás mindannyiunk számára. A valódi érték, amit meg lehet találni, amit magunkba lehet integrálni, amivel élni lehet. Aztán olvastam egy cikket is, egy Haitiban iskolát alapított keresztény asszonyról, aki a következőket írta. Azt mondta, tanítani akarom azokat, akik az életben itt nőnek fel a szemétnek a közepén. És így fogalmaz, olyan nehéz volt elindulnom ebbe a munkába, mert még a levegőt is alig lehet elviselni. De Isten elvette a szagló érzékemet, hogy ne érezzem ezt a borzalmas bűzt, ami ott van, és az ott lévő gyerekeket tudjam szeretni. Milyen csodálatos vallomás lesz, testvérek! Szentlélektől jövő indítatás. Olyan helyre menni, ahol elviselhetetlen lenne, hogy Jézus szeretetéről és igazságáról, embert mentő irgalmáról tegyen bizonyságot valaki. Milyen csodálatos, hogy vannak még olyanok körülöttünk, és válhatunk mi is olyanokká, akik az élet szemétdombján próbálunk felmutatni igazi és valós értékeket. Nem talmi, mulandó, hazug és álságos dolgokat, hanem olyanokat, amelyeket, ahogy Jézus mondja, az idő és az ideológiák nem múlnak felül, amelyeket a rozsda nem emészt meg, és amelyet a tolvaj nem lop el. Olyan valós értékeket, amelyek nem csak bennünket, hanem másokat is sokszorosan meggazdagítanak. Testvérem, vajon így éled-e, így élem-e az életemet? Vajon méltó vagyok én a keresztény névre, méltó vagy a keresztény névre? A lélektől átvetted ezt a küldetést már, amit neked adni akart? És bátran mered továbbadni másoknak a hétköznapokban is. Jézus azt mondja, hogy három dolog az, ami ebben a világban a Szentlélektől jövő munka kapcsán feladatként adatik. Hogy bizonyságot tegyél, testvérem, a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, hogy ez a teremtett világ, benne a embertársaid, a sorstársaid nem hisznek. Nem hisznek Jézusban. És ez, ami az ige kapcsán, az ige fényében az egyetlen bűn. Minden más ebből fakad. Nem hiszek Jézusnak. Nem fogadom el Jézus igazságát. Nem fogadom el, hogy ennek a Jézusnak hatalma van. Minden más csak következmény az ember életében. Aztán beszélni kell ennek a világnak, tanúságot tenni arról, hogy mi az igazság. Az igazság az, hogy Jézus az Atyától jött és az Atyához ment. Hogy ő az Atyához ment. Hogy Jézus ott van, de itt is van közöttünk. Ezt nehéz emberi logikával, értelemmel felfogni. Ott van Jézus az Atya trónjánál, hogy kimondhatatlan fohászokkal imádkozzon, érted és értem, de mégis lelke által itt van, hogy vezéreljen, kormányozzon, tanácsoljon, utat mutasson mindannyiunk számára. Igen, Erről szabad, és erről kell bizonyságot tennünk, hogy ez a Jézus ma is Úr. Ahogy csodálatosan fogalmazza Péter a pünkösdi prédikációjában, tudja meg tehát egész Izrael, hogy ezt a Jézust Úrrá és Krisztussá tette az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. A harmadik pedig, és egyben utolsó, hogy bizonyságot kell és lehet nekünk tenni arról, hogy mi az ítélet ebben a világban. Az ítélet az, hogy a világ fejedelme megítélhetetek. De vajon tényleg el tudjuk-e mondani Lutherrel együtt, hogy kincset, életet, hitves gyermeket minden vehetik? Mit érez ő nekik? Mert miénk a menny örökre. Amen. Imádkozzunk. Meghajtjuk előtted, Urunk, a mi fejünket, leborulunk előtted, ruhát szegélyét érintve is. Úgy kérünk, Jézus, hogy maradj velünk. Maradj velünk, mert közeledik az este. Te látod, hogy mennyi minden vonul fel ellenünk, mennyi minden támad bennünket, hogy megingasson hitünkben. Te látod azt, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. De a te segítségedet kérjük, Jézus, mert hisszük, hogy te vagy az Isten szentje. Tudjuk, hogy te vagy az, aki tőle jöttél, és hisszük azt, hogy te ott vagy, és imádkozol értünk, és ez olyan sokat jelent számunkra. És érezzük is sokszor ezt a felülről való erőt, megtartatást az élet küzdelmeiben. Könyörgünk, Jézus, maradj velünk, maradj nálunk, növekedjél bennünk, lelked által vezess bennünket a te igazságodban, hogy úgy éljünk, hogy méltók legyünk a te neved tiszteletére. Urunk, igen, szeretnénk téged minden helyzetünkben, cselekedetünkben, beszédünkben, nem csak hogy tisztelni, hanem felmagasztalni, mert tudjuk, hogy te erre méltó vagy. És hagyd növekedjél te bennünk, mi pedig hagyd váljunk, Urunk, egyre kisebbé. Így készíts bennünket a mennyre. Amen.